Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Révkomáromi várban találkozott Robert Fico szlovák kormányfő, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alexander Vučić szerb elnök. Orbán Viktor közölte, amikor a Fico elleni merénylet megtörtént, akkor azt egy veszteségként éltük meg Magyarországon is. Soha nem láttam ilyen szlovák barát megnyilvánulásokat, mint akkor, most a két nép közelebb van egymáshoz, mint a korábbi 100 évben, tette hozzá. Szlovákia és Szerbia az energiafüggetlenség szempontjából is kiemelkedően fontos Magyarországnak, mondta a kormányfő, aki szerint nyugaton pánik van a bevándorlás miatt. Robert Fico köszönetet mondott Orbán Viktornak, hogy határozottan fellép az illegális migrációval szemben. Alexander Vučić arról beszélt, közös munkával értékel az eredményeket, miszerint idén 80%-kal csökkent az illegális migránsok száma. A témában közös nyilatkozatot fogadtak el. Munkavacsorára hívta meg Párizsba Orbán Viktort Emmanuel Macron francia államfő, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő a Révkomáromi szlovák-magyar-szerb migrációs csúcs találkozóról utazott Párizsba, az Elysée palotába. A magyar Gripennek 2025-ben is védik Szlovákia légterét, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, mindaddig, amíg Szlovákia újjá nem építi saját nemzeti vadászgép képességét, hazánk továbbra is elkötelezett a szomszédos ország légtérrendészeti feladataiban való részvétel mellett. Az Európai Parlament 518 szavazattal, 56 ellenében és 61 tartózkodás mellett jóváhagyta az Ukrajnát segítő új makroszintű pénzügyi támogatást. Ez a hitel az EU része a G7-ek tavaly júniusban elfogadott csomagjának, amelynek keretében 50 milliárd dollárig terjedő pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajnának. Sem a Fidesz, sem a Tisza párt képviselői nem szavazták meg az előterjesztést, azt a magyarok közül csak a DK képviselői támogatták. A magyar hatóságok kérték Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését, jelentette be az Európai Parlament elnöke. Roberta Metsola hozzátette, az ügyet továbbították a testület jogi szakbizottságához. Szaliszt azzal gyanúsítják a magyar hatóságok, hogy a tavaly februári kitörésnapi utcai támadások egyik főszervezője volt. A magyar ügyészség két esetben társtettesként, egy esetben pedig bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntettének kísérletével vádolja. Szaliszt ártatlannak vallotta magát. A konzervatív osztrák néppárt vezetőjét Karl Nehammer hivatalban lévő kancellárt bízta meg kormányalakítással az osztrák államfő. Alexander van der Bellen tudatta, azzal bízta meg Nehammert, hogy kezdjen koalíciós tárgyalásokat a szociáldemokratákkal, de tisztázni kell, hogy a két párt rendelkezik-e a kormányzáshoz szükséges stabil többséggel, vagy harmadik koalíciós partnerre is szükségük lesz. Ausztriában senki sem akar koalícióra lépni, a radikális jobboldali osztrák szabadságpárttal pedig ők nyerték a választást, amely a Fidesz-szel együtt alapítója az Európai Parlamentben is helyet foglaló Patrióták Európáért képviselőcsoportnak. A rezsicsökkentésnek és a gázbeszerzéseknek köszönhetően mi magyarok vághatunk neki a legbiztonságosabb körülmények között az idei télnek, mondta el a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd emlékeztetett, évi 1729 köbméteres fogyasztásig mindenki hatósági áron kapja a gázt, ez a 3 millió 600 ezer fogyasztási hely 91%-át fedi le. Hozzátettem, a háborús körülmények között energiaválságos időkben a brüsszeli szankciók ellenére sikerült biztosítani a szükséges mennyiségű gáz beszerzését. Papírunk van róla, hogy a világ egyik legversenyképesebb adórendszer a magyar, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály kiemelte, a Tax Foundation adóversenyképességi rangsorában hazánk az eddigi 11. helyről a 7. helyre lépett előre a 38 OECD tagország közül. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa nem változtatott az alapkamaton, így az változatlanul 6,5%, írja az MT. A jegybank változatlanul hagyta a kamat folyosó két szélét is. Idén augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 628.800, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 433.100 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 13,1, a nettó 12,9, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset medián értéke 520.000, a nettóé 360.100 forintot ért el, 15,6, illetve 15,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét. Végül az időjárásról. Délelőtt az északi középhegység térségében maradnak erősen felhős tájak, de a legtöbb helyen kisüt a nap, délután aztán újabb borulás kezdődik, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali órákban -1 és +4 fok között, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu. Fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. miértrádió.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont az Imádság Közösség cigánypasztoráció mottóval október 18-án megrendezett országos cigánypasztorációs konferenciának. A találkozó ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutatott be. Prédikációjában a főpásztor a találkozó mottójáról szólva arról beszélt, hogy Szent Lukács evangélista mutatja be leghitelesebben az imádkozó Jézust. Ternyák Csaba érsek atyát hallják.
Szent Lukács evangélista ünnepe van. Azé a Szent Lukácsé, aki a 4 evangélista közül egyedül emlékezik meg arról a történetről, amelyet a mai evangéliumban hallottunk, hogy Jézus elküldte maga előtt 72 tanítványát azért, hogy hirdessék az örömhírt. És aztán, amikor visszatér ez a 72 tanítvány, ezt már nem hallottuk a mai evangéliumban, Jézus felújjongott, örömében így imádkozott: áldalak téged, Atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és az egyszerűeknek, a kicsinyeknek nyilatkoztattad ki. A 72 tanítvány egyes magyarázók szerint egy szimbolikus szám, illetve adtak neki szimbolikus jelentést. Az ókorban úgy vélték, hogy 72 nép létezik a világon, és ez a 72 tanítvány szimbolizálta azt, hogy Jézus evangéliuma minden nép számára meghirdetésre került. Senkit nem szabad, senkit nem lehet kizárni ebből az evangéliumból. Mindezt a bölcsességet, ezt az okosságot Szent Lukácsnak köszönhetjük, aki, mint tudjuk, tudós ember volt. Orvos volt és történész is, aki tudományos módszerekkel szerkesztette meg az evangéliumát. Ő maga írja az evangélium elején: mindennek gondosan utána járt. Valóságos gyűjtő munkát végzett azért, hogy az evangéliuma minél teljesebb, minél hitelesebb legyen, minél inkább visszaadja azt a názáreti Jézust, az ő leghitelesebb arcát, akit hirdetünk, akit hirdettek, akit az evangéliumok be akartak mutatni. Lukácsnak köszönhetjük azt, hogy ma itt az egyetemen mi is tanulni jöttünk. Egyetemi szinten szeretnénk megtanulni azt, amiről a mai találkozónknak a mottója beszél: imádság, közösség, cigánypasztoráció. Hát az imádságról Szent Lukács tud a legtöbbet az evangélisták közül. Erről beszélünk majd legtöbbet, erről beszélek én is legtöbbet. A másik a közösség. Az apostolok cselekedeteiben úgy beszél Jézus követőiről, a közösségről, és erre utalt a Szentmise könyörgése is, hogy egy szívvel, egy lélekkel. Egy volt a tanítványoknak a szíve és a lelke. Ez jelenti az igazi közösséget. Amikor tehát mi közösségről beszélünk, akkor nekünk is erre kell törekednünk, hogy egy szív és egy lélek legyünk. És érdekes, hogy Lukács evangélista már a szívről beszél. Mint egy elővételezi Alakok Szent Margitnak a látomását, aki a barokkorban, a 18. illetve a 17. században a Jézus szíve tiszteletet elkezdi terjeszteni. Mert Jézus szívében tudunk mi is egy szív, egy lélek, igazi közösség lenni, ha Jézushoz válunk hasonlóvá. Az imádságban tudunk leginkább Jézushoz hasonlóvá válni. Ahogy a mai evangélium után, amit nem olvastunk, Jézus felújjongott, imádkozott: áldalak téged, Atyám, mert elrejtetted ezeket. Szent Lukács evangélista, a mai napnak a szentje, mutatja be nekünk leghitelesebben az imádkozó Jézust az evangéliumokban. Tőle tudjuk leginkább, legmagasabb szinten megtanulni az imádság művészetét. Egy kutató úgy fogalmazta meg, hogy Jézus számára az imádság volt lelkének a lélegzése. Olyan fontos volt számára az imádság, mint a lélegzetvétel. Úgyhogy talán nem is kell arra gondolni, hogy Jézus kötött imádságokat imádkozott volna. Nyilván megtette ezt is, hiszen járt a zsinagógába is, imádkozta a zsoltárokat. De az ő számára az imádság az az atyával való közvetlen kapcsolat volt. Ezért jegyzi meg Szent Lukács több helyen, hogy az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Mint egy egyesült az Istennel. És ilyenkor megváltozott. Mert nem a tanítványaival együtt, bár sokszor közösen mentek föl a hegyre, Olajfák hegyére, máshova, ezt maga Szent Lukács is elbeszéli, de aztán külön vált tőlük, és ő külön egyedül imádkozott. És amikor visszajött, akkor szinte nem ismertek rá. Olyan élményük volt, mint amit a színeváltozásban írnak le. Az is egy ilyen imádsága után fedezték fel, hogy a ruhája is, az arca is megváltozott, ragyogó lett. Az Istennel való kapcsolat annyira átformálta, annyira átalakította őt, hogy teljesen meg tudta mutatni nekik Isten fiúi mi voltát. Hogy voltak esetek, amikor már tényleg nem az ember Jézust, hanem az Isten fiát, a messiást, az üdvözítőt látták benne. Ezért volt az, hogy az egyik ilyen imádsága után, amikor visszament a tanítványaihoz, arra kérték, Uram, taníts meg minket is így imádkozni. És akkor tanította meg nekik a mi atyánkot. Azt mondja, amikor ti imádkoztok, így imádkozzatok, mi atyánk. Érdekes módon nem azt mondta, hogy amikor imádkozunk, akkor így imádkozzunk, mi atyánk, imádkozzatok velem. Megmutatkozik ebben sajátos módon Jézus Isten fiúi öntudata, mi volta, hogy ő más módon, egészen sajátos módon nevezheti atyának az Istent. Mert ő volt az egyszülött fiú. És ez az egyszülött fiú részesített bennünket is a saját fiúságában. Mi is Isten gyermekei lehettünk. Minket is felhatalmazott arra, hogy így szólítsuk az Istent. Mi atyánk, ti így imádkozzatok. Ő úgy imádkozott, Abba, atyám. És tudjuk, csak utalni szeretnék rá, hogy ezzel a kifejezéssel, amit megőrzött Szent Márk evangélista, megőrizte ezt az eredeti arám kifejezést, hiszen tudjuk, Jézus nem héberül, hanem arámul beszélt, és ez az arám szó megmaradt az evangéliumokban. És ez azt jelenti, úgy fordítjuk általában, hogy atyám, atya. De valójában nem ezt jelenti. Valójában azt jelenti, hogy apuci, édesapám. Tehát úgy, ahogy egy kisgyermek, egy pici gyermek megszólítja az édesapját. A legbensőségesebb, a legcsaládiasabb módon. Ilyen kapcsolatban volt Jézus a mennyei atyával. És Szent Lukács leírja, végig ő tudatosan utána járt ezeknek, hogy Jézus minden nagy döntése előtt, amikor az apostolokat keresztelésekor, amikor az apostolokat kiválasztotta, amikor a leprás meggyógyítása után köszönetet mondott, amikor megkérdezte, hogy kinek tartanak engem az emberek, és Péter azt mondta, te vagy a Krisztus, az Isten fia. Mindezek az alkalmak, imádságos alkalmak voltak Jézus számára. De hiszen az egész élete imádság volt. Úgyhogy mi tőle ezen a mai napon, Szent Lukács ünnepén, és az egész nap lényegében erről szól, tudom, hogy a következő előadások is ezt a témát fogja megpendíteni, ezt járjuk körül, hogy milyen fontos számunkra az imádság. Sokszor félreértjük az imádságot, és leginkább ezt kell megtanulnunk Jézustól, hogy számára az imádság az nem az Isten akaratának a megváltoztatására irányult. Sajnos mi gyakran visszaesünk ebbe, hogy a kérő imádságaink azok gyakran arra irányulnak, hogy az Istent akarjuk megváltoztatni. Jézus arra tanít bennünket, és erről szól az is, hogy megváltozott az arca, ragyogóvá lett, hogy ő változott meg az imádság hatására. Nem az Isten, nem az Atya akaratát akarta megváltoztatni, hanem az imádságban belesimult az Isten akaratába. Ez az igazi imádság. Ez az, amit imádságnak nevezhetünk. Az a másik, amit sokszor mi is gyakorlunk, az amit így ír le jeles költőnk Vörös Sándor néhány szóval, de szívbemarkolóan: pult volt nekünk az oltár. Mi a pult? Ahol adnak, vesznek. Ahol pénzért, imádságért, egy elmondott imáért cserébe kérünk valamit. Ez nem imádság, ez kereskedés. Az imádság az, amikor mi változunk meg, amikor akarjuk, keressük Isten akaratát. Ez volt az olajfák hegyi imádsága, amikor azt mondta: Uram, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen, hanem a tied. És amikor belenyugodott, amikor elfogadta, magáévá tette, hogy az én akaratom az, ami a tied, akkor béke költözött a szívébe, és akkor visszament a tanítványaihoz, és készen állt arra, hogy a mennyei Atya akaratát teljesítse, amelyik a mi megváltásunkra irányult. Ez az, amit ma az imádság, a közösség, a cigánypasztoráció révén megtanulhatunk. És ha az imádság így átalakítja fokozatosan a mi életünket, hogyha egyre jobban megismerjük és keressük az Isten akaratát, a ránk vonatkozó akaratát személyesen, a közösségeinkre, a családunkra, akkor egyre inkább, egyre hitelesebb Krisztus követők lehetünk. Kérjük Szent Lukács evangélistát, hogy járjon közben értünk. Ő, aki olyan hitelesen mutatta meg számunkra, hogy mit is jelentett Jézus számára az imádság, tanítsa meg nekünk is, hogy ezen a mai napon és életünk többi napján is az imádság a számunkra ne annyira teljesítmény legyen, mint inkább Isten dicsőítése. Hát ugye az imádság az rávetül tulajdonképpen az egész életünkre. Átformál bennünket. Nem csak az Istennel való kapcsolatunkban, hanem egymáshoz való kapcsolatunkban is. A kérő imádságban valamit kérünk. És annak van egy szava, egy jellegzetes szava, ami úgy hangzik, hogy kérlek. Kérlek, tedd meg ezt. Mert csak kérünk azért a kérő imádságban, akkor is, hogyha Isten akaratát keressük. És hogyha bekerül, tudatosan bekerül a szótárunkba. Sajnos ma sok ember nem ismeri ezt a szót, hogy kérlek. Kérlek, tedd meg nekem ezt vagy azt. Néha azt mondják, megcsinálhatnád. Csináld meg, tedd, ugye megteszed. Milyen szép az a szó, hogy kérlek. Tudatosan használjuk ezt a szót, hogy kérlek. Más lesz az életünk, és más lesz, akit megkérünk valamire, annak a válasza is, hogyha ilyen szépen tudjuk ezt tenni. Hát ez a kérő imádság. Aztán van a hálaadó imádság is, amiben köszönetet mondunk. Köszönetet mondani az nem leszállni valami vélt piedesztárról. Sokan úgy vélik, hát miért köszönném meg, hát az a dolga, hogy megtegye. Nem, Megköszönni az bennünket nem tesz kisebbé, ha valakinek valamit megköszönünk. Nagyobbá tesz. A hálaadó imádság, amikor Istennek megköszönünk valamit, akkor gazdagabbá, nemesebbé, értékesebbé tesz bennünket. És hogyha ezt rávetítjük emberi kapcsolatainkra, és tudunk tudatosan, minél gyakrabban köszönetet mondani, akkor szebb lesz az életünk, szebb lesz azoknak az élete, akik között élünk. Tehát volt már kérőimádság, volt hálaadás, és van még engesztelés. Engesztelni, bocsánatot kérni, kiengesztelni valamit, valakit. Hogyan történik ez? Ennek mi a szava? Bocsáss meg! Bocsáss meg! Tudjuk-e az Isten felé mondani az imádságainkban, minden szentmis elején? Bocsáss meg! És egymástól tudunk-e bocsánatot kérni? Kérlek, köszönöm, bocsáss meg! És van még egy. A dicsőítő imádság. Ahogyan Jézus azt mondta, dicsőítelek téged, atyám, mert elrejtetted ezeket. Milyen szava lehet a dicsőítő imádságnak az emberi kapcsolatainkra kivetítve? Tudunk-e együtt érezni azokkal, akiknek valami jó dolog történt az életében? Vagy pedig irigykedünk? Tudjuk-e azt mondani, gratulálok, hát ez nagyszerű, hogy ezt milyen szépen megoldottad, milyen jól csináltad. Kerüljön be minél gyakrabban a szótárunkba az, hogy gratulálok. Aki az Isten tudja dicsőíteni, az tudja embertársai felé is ezt a szót kimondani, gratulálok. Így a kérő, engesztelő, hálaadó, dicsőítő imádság nem csak az Istennel való kapcsolatunkat alakítja át, hanem emberi kapcsolatainkat is. Segítsen bennünket ebben, Szent Lukács evangélista. Amen.
Ternyák Csaba érsekatyát hallották. A nap során számos cigánypasztorációs gyakorlatot, közösséget ismerhettek meg a konferencia résztvevői. Ezeket az előadásokat rádiónkban folyamatosan műsorra tűzzük majd, és hamarosan a Szent István Televízió internetes felületein is elérhetővé válnak. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Mára búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Prücsök. Volt egyszer egy csizmadia meg egy varga. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a csizmadia a vargának. Az ördög éhezzék többet, komám. Nem megy a mesterség, hát szerezzünk pénzt úgy, ahogy lehet. Összeülnek, tanakodnak, s kifundálják, hogy a varga bíró 6 szép pej csikaját elvezeti az erdőbe, ott egy jó sűrű helyen fához köti, a csizmadia pedig egy régi könyvből, mintha csak abba bele volna írva, kiolvassa jó pénzért a bírónak, hogy hol találhatja meg a lovait. Hát éppen úgy csinálták, ahogy elegyezték egymás közt. A varga elvezette a bíró 6 lovát, vitte az erdőbe, s ott egy jó sűrű helyen megkötötte egy fához. Keresik a lovakat mindenfelé, elmennek a 7. vármegyébe is, nem találják. Bezzeg ment a csizmadia a bíróhoz, s mondta. Na, bíró uram, mit fizet, ha nyomra vezetem? Ígért a bíró 300 forintot. Azzal csak elévett a csizmadia egy régi könyvet. Tele volt az írva nagy ákombákon betűkkel, s elkezdte silapizálni. Oda fel a havason, Fenyős patakától 100 lépésre annak a nagy sűrűségnek a közepén egy bükkfához van kötve mind a 6 ló. Ottan megtalálják. Neki készül az egész falu, mennek mind az erdőbe, ki fokossal, ki baltával, ki 2 ágú vasvillával. Hát amikor odaértek, szemük szájuk elállott az álmélkodástól. Csak ugyan ott volt mind a 6 ló egy bükkfához kötve. A bíró nagy örömében mindjárt kifizette a csizmadiának a 300 pengő forintot, s híre ment az egész országban még azon túl is, hogy Prücsök uramnak, mert így hívták a csizmadiát, van egy csodás könyve, s olyan nem történhetik a világon, hogy ő abból a könyvből ki ne olvassa. Meghallja ezt a király is, s megörült erősen, mert a királyné éppen akkoriban vesztette el a legkedvesebb gyűrűjét, s egész betege lett, annyit sírt miatta. Azt mondták a doktorok, hogy azt a gyűrűt a föld feneke alól is elé kell keríteni, mert különben a királyné meghal szörnyű bánatában. Na, a király egyszeribe befogad 6 aranyszőrű paripát bársonyos üveges hintóba, s küld a hintóval egy regement katonát, nehogy Prücsök uramnak valami baja essék. Megérkezik a hintó Prücsök uramhoz, kiszáll belőle az udvarmester, s jelenti nagy alázatosan Prücsöknek, hogy a király küldött érte, ne is gondolkozzék, csak vegye a csodás könyvét, üljön a hintóba, s jöjjön, mert nagy baj van az udvarban, azon csak ő segíthet egyedül. Ha, Istenem, megijed, Prücsök! Kékült, zöldült, reszketett, mint a nyárfa levél. Most kitudódik az ő hitvánsága. Elkezdett szabadkozni, hogy tudám ő valami, de nem sokat. A csodás könyvét, amiben a tudománya volt, elvesztette. Már tud vagy nem, mondotta az udvarmester, Kentnek jönni kell, Prücsök uram, mert ha Kent nélkül megyek haza, a király fejemet véteti. Mit volt, mit nem tenni, menni kellett Prücsöknek. Keserves könyhullatások közt elbúcsúzott a feleségétől, a gyermekeitől, el a varga komájától, hogy őt jól megnézzék most, mert többet úgysem látják. Beült a bársonyos hintóba nagy búsan. Egész úton szavát sem vehette az udvarmester. Megérkeznek az udvarba, ott a király nagy örömmel fogadja. Isten hozta Kendet, híres Prücsök János, s mindjárt elmondja, hogy mi történt. Ezelőtt egy héttel úgy eltűnt a királyné legkedvesebb gyűrűje, mintha a föld nyelte volna el. Úgy tudja meg, Prücsök uram, ha megtalálja ezt a gyűrűt, 6 szekér aranyat mérete Kentnek, mondja Prücsök János. Megpróbálom, felséges királyom, ám bátor, nem hiszem, hogy megtalálom. Aztán arra kérte a királyt, hogy csak zárassa be őt egy szobába, 6 gondolkozzék ott 3 napig. Beleegyezett a király jó szívvel, hogy ne egyezett volna. Bevezette Prücsök uramat a legszebb szobájába, ottan leültette aranylócára, s küldött neki annyi ételt, italt, hogy azt sem tudta szegény feje, mit egyék, igyék. Eltelik egy nap, de Prücsök uram nem talált ki semmit, ha nem is gondolkozott, hiszen úgyis hiába való lett volna. Eltelik a második nap, jő a harmadik, szörnyű nagy búnak ereszkedett szegény Prücsök János. Hely, Istenem, gondolta magában, ennek a jó életnek mindjárt vége lesz, s aki nem találom, hol a gyűrű, a király még karóba húzatja a fejemet szörnyű nagy haragjában. Mit gondolt, mit nem? Harmadik este, mikor az utolsó vacsorát hozták, azt gondolja magában, hogy megszámolja, hány fogást eszik utoljára. Bejön az inas az első fogással, s mondja Prücsök hangosan. Itt jön az első. De az inas erre a szóra úgy megijedt, hogy szinte lejtette a tányért a kezéből. Kiszaladt a konyhába nagy lelkendezve, s mondja a szakácsnak meg a kuktának. Jajaj, végünk van, az a csodás ember tudja, hogy mi loptuk el a gyűrűt. Mert közben legyen mondva, csak ugyan az inas, a szakács meg a kukta lopta el a királyné gyűrűjét. Hát honnét tudja, mit mondott? Kérdezte a szakács. Azt mondta, itt jön az első. Megegyeznek, hogy a második fogást vigye be a szakács. Hadd lássák, mondd-e annak valamit. Amint belép a szakács, mondja Prücsök uram, itt jön a második. Nagy ilyettel lecsapja a szakács a tányért, kiszalad a konyhára. Jaj, végünk van, igazán tudja, hogy mi loptuk el. Nékem azt mondta, itt jön a második. Na, majd meglátom, mit mond nekem, mondotta a kukta, s ő ment be a harmadik fogással. Bezzek, hogy azt mondta Prücsök, itt jön a harmadik. De már a kukta úgy megijedt, hogy a kezéből kiesett a tányér. Térdre esett Prücsök uram előtt, s megvallotta nagy sírva, hogy ők lopták el 3-an a gyűrűt. Arra beszaladt a Szakács is, az Inas is, azok is térdre estek előtte, s összetett kézzel kérték, hogy ne árulj el, s adnak hárman 300-300 forintot. Gondolta magában Prücsök, az is jó a 6 szekér arany mellett. Előadatta a gyűrűt, aztán beledugta egy jó darab kenyérbélbe, s mikor éppen az ablak alatt mentek el a király pulykái, a kenyérbelét ledobta. Ott mindjárt felkapta egy nagy pulykas lenyelte. Ment mindjárt Prücsök uram nagy örömmel a királyhoz. Felséges királyom, megvan a gyűrű, ölesse le azt a pulykátni, annak az uzájában megtalálja. Megöletik a pulykát, felhasítják a zuzáját, s hát csak ugyan kifordul belőle a karika gyűrű. Szaladnak a gyűrűvel a királynéhoz. Felséges királyné, megvan a gyűrű! S hát abban a szempillantásban, mintha csak letörölték volna róla a betegséget, egyszeriben felvidult, jobban lett a királyné. De hiszen lett egyszerre Prücsök uramnak becsületje. 6 nagy szekeret színig töltetett aranyjal a király. Bársonyos hintóba ültette Prücsök uramat, melléje rendelte az udvarmestert, s egy regement katonát, nehogy a temérdek sok aranyat elrabolhassák. Amint mennek az úton, egyszerre csak mi jut, mi nem jut az udvarmester eszébe, gondolja magában, megállj te csodás tizmadia, megtréfállak. Leszáll a hintóból, meglát a földön egy prücsköt. Felveszi, jó szorosan a markába szorítja, s kérdi Prücsök uramtól. Na, Prücsök uram, ha olyan nagy a tudománya, mondja meg, hogy mi van a markomban. Gondolkozik Prücsök, vakarja a fejét, s azt mondja nagy kínjában. Na, Prücsök, most megszorultál? Az ám, mondja az udvarmester, csak ugyan Prücsök van a markomban, mégis nagy a kent tudománya. Azzal kinyitja a markát, s mutatja Prücsök uramnak, itt a Prücsök. Eközben hazatértek. Behordatták Prücsök uram házába a tenger sok aranyat. Összecsődül csodájára az egész falu. De bezzeg Prücsök uram nem sajnálta az aranyat. 2 marékkal osztotta boldognak, boldogtalannak. Legtöbbet adott a vargának, a varga után a bírónak. De jövendőmondásért hiába jöttek hozzá, mindenkinek azt mondta, elveszett a csudás könyv. Ha a csudás könyv el nem veszett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Kedves gyerekek, ma a Prücsök című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Thank you.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről. Az elmúlt alkalmat azzal fejeztük be, hogy az első bűn megzavarta az Istentől adott harmóniát. Azt írja erről a katolikus egyház katekizmusa, hogy kölcsönös vonzalmuk uralkodássá és ösztönös vágyakozássá sirányult. A férfi és a nő szépséges hivatását a termékenységre, a sokasodásra és a föld fölötti uralomra a szülés fájdalmai és a kenyérkeresés fáradalmai terheli. Teremtés könyvének 3. fejezete ír erről. És mégis, hangsúlyozza a katekizmus, a teremtés rendje a súlyos zavar ellenére is fönnmarad. A bűn által ütött sebek gyógyulásához a férfinak és a nőnek a kegyelemre van szüksége, amelyet Isten a maga végtelen irgalmán soha meg nem tagadott tőle. E segítség nélkül a férfinak és a nőnek sohasem sikerülhet az életnek azt az egységét megvalósítani, amire Isten őket kezdettől teremtette. Mit is értünk ez alatt a mondat alatt? Azt jelenti, hogy a házasság Isten kegyelmével lehet a szeretet és a boldogságnak az otthona, és ezt a kegyelmet az Úr megadja mindazoknak, akik kérik őt. Ezután egy kicsit a biblikus teológiai szótárra ugrunk, és a házasságot először az Ószövetségben próbáljuk vizsgálni. A biblikus teológiai szótár a házasság címszó alatt a 2. részben arról ír, hogy a házasság Isten népében. Amikor Isten törvényének átadásával nevelni kezdi a népét, a házasság intézménye már nem a kezdeti magaslaton áll. Ezért a törvény a gyakorlatban részint a szívek keménységéhez alkalmazza követelményeit, ezzel arra utal, amit majd Jézus idéz az Ószövetségből, amikor kérdezik őt a házasság fölbonthatatlanságáról, és megjegyzik, hogy Mózes megengedte, hogy váló levelet adjanak a férfiak a feleségüknek bizonyos esetekben, és Jézus azt mondja, a szívetek keménysége miatt tette ezt Mózes. Így folytatja a biblikus teológiai szótár, a termékenységet tekintik elsődleges értéknek, a többi ennek van alávetve. De ennek a pontnak bebiztosítása mellett az intézmény megőrzi olyan ősi szokások nyomát, amelyek bizony távol esnek a házasság isteni eszményképén. Ekkor kezd beszélni a hitvesi szeretetről, szerelemről és a szociális kényszerről a biblikus teológiai szótár. Így ír, a régi szövegek felfogásának erős jellemzője, hogy a közösség java előbbre való az egyéneknél, törvényeivel és következményeivel uralkodik rajta. Azt mondja, a szülők, megkérdezésük nélkül házasítják meg a gyermekeiket, aztán a csoport kizár bizonyos házasságokat a rokonságon belül, vagy a nemzeten kívül. Egyes házasságokat a fajfenntartás szüksége parancsol, például a gyermektelen özvegyét a legközelebbi rokonának kell elvennie és gyermeket támasztania. Emlékszünk talán arra az esetre, amikor a föltámadást próbálják ezzel a szadduceusok nevetségessé tenni Jézus előtt, amikor azt írják, hogy van 7 testvér, a legidősebb elvesz egy nőt, és gyermek nélkül hal meg, majd mind a 7 el kell, hogy vegye az Ószövetség törvénye alapján. Mózes törvénye 25. fejezetének 5. fejezetétől 10. verséig tart ez a rész a Szentírásban. De a kényszernek a látszata ellenére megmarad mindig az Ószövetségben a szerelem. Van úgy, hogy a szív összhangba kerül a ráerőszakolt közösséggel, vagyis megszeretik egymást azok, akik először kényszerből vannak együtt. Van úgy, hogy egy férfi és egy nő kiválasztja egymást, és van olyan is, hogy a szülő akarata ellenére kötnek házasságot. Találunk olyan családokat is, amelyeket a mélységes szeretet egyesít, és olyat is, amely a síron túl is tart. Ilyen például Juditnak a házassága, ezt érdemes egy kicsit talán idézni a Judit könyvéből, a 16. fejezet vége felé ír arról, hogy Judit egyedül marad egész életében, sokan kérték feleségül, de ő egyetlen férfit sem ismert meg életének napjaiban azután, hogy férje Manasse meghalt és megtért népéhez. Mégis a hírneve egyre nőtt, amint korban előre haladt férje házában. Vagyis hűséges marad még halála után is férjéhez, Manasszéhoz. Tény, hogy a nő családjának hozományt adnak, és a férj tulajdonképpen gazda, és egy kicsit tulajdonos is. De azért mégis a Szentírásban hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár nem egyszerűen adásvevés tárgyát képező árucikk. Ő is felelősséget tud vállalni, és tevőlegesen hozzájárulhat a házasság sikeréhez és férje tekintélyéhez. Erről ír a Példabeszédek könyve 31. fejezete, annak 10-től 31. verséig. Az énekek éneke pedig arról beszél, hogy 2 szabad ember milyen szerelmes lehet, minden kényszertől mentesen, szenvedélyes párbeszédben. Még ha jelképesen kell is értelmeznünk, Istennek és az ő népének szeretetére vonatkozik az énekek éneke elsősorban, akkor is olyan szavakat használ, olyan magatartásokat ír le, amelyek abban az időben az emberi szerelmet jellemezték. Több példa van erre az énekek énekéből. Ezután az egy és a több nejűség problémáját vizsgálja a biblikus teológiai szótár az Ószövetségben. Ezt mondja, a termékenység ideája és a családi hatalomra való törekvés miatt az emberek nagyon sok gyermeket kívánnak. Ez természetesen sokszor vezet a többnejűség gyakorlatára. Az egynejűség eszményét szem előtt tartó jakvista szerző azzal bélyegzi meg ezt, hogy a barbár Lámek kezdeményezésének tulajdonítja. Mindenekelőtt a Bibliában azért találkozunk a két feleség szokásával, vagy még rabszolganők, vagy ágyasok tartásával is. Talán itt is érdemes egy kicsit elgondolkodni a bibliai történetek sorában, például Ábrahámra is, aki gyermektelen, és a felesége saját a rabszolganőjét, Hágárt adja feleségül mellé, hogy gyermeket kapjon a rabszolganő által, férjétől. Ezt ő sajátjának tekinti, egészen persze addig, amíg az Istentől ígért saját gyermek meg nem születik. Meg kell azonban jegyezni, hogy az Ószövetségben nagyszámú háremek vannak, főképp a királyoknak a házában. Vagy házasságból, vagy politikai érdekből. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ezek a háremek mindig képtelenek igazi szeretetet, szerelmet közvetíteni. De nem ritka a kizárólagos kapcsolat sem. A Szentírás Izsáktól Józsefig sok embert sorol föl, akik egy-egy társ mellett tartanak ki egész életük során. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100.